Katona Csaba történész van a stúdióban, akivel Márki Sándorról, egy kollégáról beszélünk, hiszen ő is történész. Ugye, szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és valóban egy kiváló történészre emlékezünk meg azon alkalomból, hogy 1925. július 1-én hunyt el, tehát 100 évvel ezelőtt. Egyébként pedig egy nagyon érdekes naplóíró, kiváló történész, és még humora is volt.
Nem nagyon tudunk sokat Márki Sándorról, illetve azért tudunk, mert hogy beemelted őt ide az adásba, és hát muszáj volt felkészülni belőle, és nekem is ez a naplóíró vénája maradt meg, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig vezetett ő naplót, és mivel ugye ez volt a szakmája, gondolom tudományos igényességű naplót vezetett.
Rendkívül.
Tehát nem csak arról, hogy mit ebédelt meg, hogy az anyósa mikor jött át, tehát nem ilyen jellegű naplóról.
Ilyen jellegű bejegyzések is vannak a naplóba. Tehát magát a naplót 1873-tól 1925-ig vezette, 1925-től az én nem vezettem, mert meghalt. De ez egy monumentális napló folyam, amiről ugye fontos tudni, hogy több kötete már megjelent, még nem a teljes napló kiadás, de legalább három kötet. Ugye a Békés megyei levéltár nyugalmazott igazgatója, Erdész Ádám gondozza ezeket a szövegeket, és egy fantasztikus izgalmas szöveg egyébként, mert valóban rengeteg dolgot megtalálunk a magyar történelmi társulatról, a gimnáziumi évekről, az egyetemi évekről, családi viszonyokról, a korabeli művelődési viszonyokról, de ha valaki belelapoz, akkor például a hétköznapi életnek az ilyen szegmenseivel is találkozhat, hogy Márki részletesen leírja a tépelődését, amikor szakítani a kényszerül a mennyasszonyával, mert ő közben szerelmes lesz egy másik lányba, és úgy ítéli meg, hogy hát ezek után nem volna illendő, ha feleségül venni a hölgyet, de tudja, hogy nagyon-nagyon meg fogja bántani. És akkor képzeljük el ezt a lelki gyötrelmet, amin ez az ember keresztül megy, és folyamatosan rögzíti ennek a stációit, ahogy eljut a felismerésig, a döntésig. Tehát igazából egy elég őszinte naplóról beszélünk, amit nem feltétlenül azzal a szándékkal vetett papírról, hogy egyszer majd egy történész kiadja, ezzel együtt viszont egy nagyon értékes történeti forrás.
Hát annál inkább is, mert hogy ugye az egyetemi, tehát az akkori oktatási rendszerről is nagyon sok mindent elárul az ő naplója, meg a dualizmuskori politikai viszonyokról is megint csak.
Valóban, és ugye, hogyha megnézzük, hogy ő ki volt, akkor láthatjuk, hogy egy alulról jövő értelmiségéről beszélünk, ugye 1853-ban született március 27-én két egyházán Békés megyében, Békés vármegyében. Sokan voltak egyébként testvérek, és ő futotta be az egyik legszebb pályát hozzátéve, hogy például Lajos bátyja Békés vármegyének a főjegyzője lett, tehát nem egyedüliként tudott a tudása révén felemelkedni. Hozzátenném még, hogy a naplójának egy nagyon emberi része például, amikor leírja, hogy meghalt az édesapjuk, már idős korában, édesanyjukat viszonylag korán elvesztették, és írja Márki, hogy akinek még csak az egyik szülője él, az nem tudja, milyen árvának lenni, és akárhány évesek vagyunk, akármilyen idősek vagyunk, mikor mindkét szülőnket elvesztítjük, ránk zuhan az árvaság súlya. Tehát ilyen nagyon emberi oldala is van az ő naplójának. Viszont maga a pályája az érdekes, ugye Sarkadon végezte egyebek mellett az elemi iskolát, ugye a Békésvár megyében belül vagyunk, de sokkal érdekesebb, hogy középiskolából mi a helyzet. Ugye Aradon kezdett a premontreieknél, vagy Nagyvárdon kezdett a premontreieknél, viszont az a helyzet, hogy innen bár eminens tanuló volt, eltanácsolták, mert egy Repkény című ilyen diáklapba gyakorlatilag kritizálta az iskolarendszer, sőt, letörténészezte saját magát, ha lehet ilyet mondani, amit azért hát 10 éves gyerekek ritkán szoktak csinálni. De ezt megtette, el is tanácsolták, így került Pozsonyba, aztán pedig Budapesten érett, tehát ugye három helyhez kötődtek a középiskolai tanulmányai. Hozzáteszem, hogy a történet érdeklődése az olyan szinten megragadható, hogy 14 évesen megírta a Bihar megye történetét.
De hogy értetted azt, hogy letörténesz ezt a saját magát?
Úgy jegyezte a szöveget, hogy Márki Sándor történész.
Ja, értem.
Tehát 14 évesen. Okay. Tegyük rögtön hozzá, egy humorára jellemző, hogy jelentek meg különféle írásai álnéven, és ezek közül a legjobb volt az a franciásan hangzó álnév, mely szerint Márki Sándor. Tehát ugye arra János Márki, hogyha le akarom fordítani. És hát, hogyha valaki figyelt erre a Márki Sándorra, azért ki lehetett találni, hogy itt Márki Sándorról van szó. Viszont utána elvégezte ugye az egyetemet is, és a pályája aztán elsődlegesen Kolozsvárhoz kötötte, de nem egyből oda került, hanem az történt vele, hogy tanított először Aradon, aztán tanított Budapesten, mind a két helyen gimnáziumban, tehát középiskolás szinten, de már Budapesten a Tudományi Egyetemen is órákat adott, és aztán pedig átkerült Kolozsvárra, ahol gyakorlatilag addig, amíg Szegedre át nem költöztették, ugye a trianoni döntés következtében a egyetemet, addig Kolozsvárhoz kötötte őt a sorsa, meg az élete. És itt már nagyon komoly történészi karrier futott be, az érdeklődési területe a számottevő irányba indult el, de például a Kokáért foglalkozott a paraszfelkelésekkel, egyebek mellett neki köszönhető Dózsa György bekerült a magyar történeti közérdeklődésnek a homlokterébe, mert hogy ő foglalkozott először komolyabban a Dózsa féle mozgalommal. De ugyanilyen hangsúlyt fektetett már a 18. században a Szegedi Nász Péró mozgalmaira, nagyon érdekelt őt Bihar megye története, Békés megye története, és ezen kívül pedig a Rákóczi szabadságharc 1848-49, tehát helytörténeti meg országos politika történeti vonalon is nagyon komoly alkotások vannak mögötte. Viszont egy sajátos dolog az, hogy ma már ezeket talán kevésbé forgatják. Tehát adatszerűen, meg minden egyéb tekintetben nyilván legnagyobb részt helytállóak, tévedések ezekben is előfordulnak, mint minden történészi munkába, de természetesen az idő ezeket azért kikezdte, ő azért erősen a nemzeti romantikus szemléletet képviselte, és akkor itt van az a sajátos fordulat, amiről az elején utaltam, hogy miközben ma már inkább historiográfiai érdekesség a munkássága, mint sem eleven történeti irodalom, közben azonban a naplói beléptek ennek a helyére olyan értelemben, hogy aki pedig a naplóit forgatja, egy végtelen eleven szöveggel találkozik, és egy nagyon-nagyon erős reflexióra a kor szinte minden fontos történésére. Olyan apró finomságok elrejtve a naplóban, mint hogy leírja, hogy köszöntötte az egyik tanulója, akiben látszik a tehetség, és úgy hívják a fiatalembert, hogy Domorúszki Sándor, aki azt mondja, a magyar történettudomány ragyogó csillaga lett, tehát Márki tanárként is jó szemmel látta meg, hogy kiben mozog a tehetség, és kiben nem. Én mindenkinek jó szívvel javaslom, hogy olvasgassa a naplóit.
És amikor a anyósa átjött, akkor jelent meg a Metamorphosis Transzilvániai című. Ja nem, bocsánat, az arról szólt, hogy az impériumváltás.
Így van, így van, így van, ez nem feltétlenül az anyósával függ össze, bár impériumváltásként az is fölfogható.
Én arra próbáltam utalni, hogy András mondta az elején, hogy tárgyilagosan információkkal látta a naplókat, de ezek inkább nem adatforrások, hanem inkább, ahogy te mondtad, a korszellemet bemutató írományok.
Egyébként, Csaba, ezeket hogy szokták kiadni? Mert nyilván a naplónak vannak olyan személyes részei, amik talán érdektelenek, ezeket így kigyomlálják belőle, vagy ilyenkor azt csinálja a levéltár, vagy aki kiadja, hogy akkor egy forrásként átolt szettig minden benne van.
Korábban működött az a gyakorlat, hogy kivonatolva közöltek naplókat, részben azért, hogy ne sértsen érzékenységet, főleg, hogy nem régi naplóról van szó. Egy példa ugye az én kedvenc naplókiadásom, ugye a Slachta Etelka, aki 1821-ben született, és hát egy olyan soproni hölgyről beszélünk, aki talán úgy lehetne leírni a biológia szakszavaival, hogy az alfanőstén pozíciót birtokolta minden létező társaságban, minden férfival kikezdett, majd amikor az illető már nem bírt magával, akkor közölt ő mit képzelőn, és lepattintotta. Na most ezt folyamatosan rögzítette a naplóiban, ilyen szókapcsolatokat használva, hogy kacérkodni fogok vele, meg hasonlókat. Amikor Csatkai Endre a II. Világháború éveiben kiadja a Slachta Etelka féle naplókat, ezeket kihagyja belőle. Mondván, hogy ez a magánélet, ez nem érdekes, de bezzeg Sopron város közélete, meg a bálok, miközben a mai történész érdeklődés sokkal inkább az ego dokumentumnak ezekre a vetületeire kíváncsi, hiszen rengeteget elárul egy születőben levő modern nőfogalomról, mert abszolút nem a Biedermeier Leánkával találkozunk ebben a naplóban. Ma viszont már abszolút az a gyakorlat, hogy igazából nem szeretjük kivonatolva megjelentetni a naplókat, olyan lehet, hogy egy tanulmányban részletek, de a teljes naplókiadás tükrözi azt, hogy ez a forrás miről szól, az illetőnek az érdeklődési területét, a mindennapjait, a hétköznapjait. Ráadásul nem biztos, hogy én történészként meg tudom ítélni azt feltétlenül és hibátlanul, hogy mi az érdekes az emberek számára, vagy mi lesz érdekes 100 év múlva. Tehát a leghelyesebb szakmailag a komplett napló folyamot megjelentetjük, és aztán lehet, hogy most ez az érdekes része 50 év múlva megint más lesz érdekes, 100 év múlva megint más lesz érdekes, de nem szeretünk csonkítani, teljes szöveg.
Oké, mondtad, hogy remek humora volt.
Egy példát idéznék erre. Mindig halljuk azt a szöveget, hogy régen minden jobb volt, az emberek becsületesebbek voltak, jobban figyeltek erre arra. Na, akkor most a következőt idézném. Van a Magyar Történelmi Társulat, amit 1867-ben alapítottak meg, és ma is folyamatosan működik. Én jó ideig titkára voltam, még igazgatóválaszmányi tagja, tehát némi rálátásom van erre. És akkor a következőt írja a naplójában, szerintem végtelen cinikus humorral Márki. A történelmi társulatban nagy megszontyolodással vettük tudomásul, hogy pénztárosunk Baltazár főbelőtte magát, mivel 44 000 forintnyi vagyonunkból 20-21 000 forintot elsikkasztott. Tali, az elnök kisé konsternálódott, de győzte szóval. Az öreg Szilágyi lopva még személyt is törölgette. Horváth Árpád, mikor a számvizsgálók tájékozatlanságát emlegették, sápat volt, mint a halál. Azt azonban, hogy a válaszmány nem csak erkölcsi, hanem anyagi felelősség is tartozik, csupán Szélfarkas és Csontosi emlegették. Naív ember, morgott Szádeszky. Torra azután néhányan Szél, Czobor, Fejérpataki, Csontosi elmentünk sörözni, mikor is összebrúdoroztam Fejérpatakival. Na most, ha megnézzük ezt az egészet. Tehát történik egy sikkasztás, történik egy haláleset, mert ugye Baltazár pénztárnok önmaga ellen fordul. Erről a magyar történelemtudomány színevirága azon aggódik, hogy vajon anyagi felelősséggel tartoznak-e, és az egészet azzal zárják le, hogy elmennek sörözni, és milyen szerencsés dolog, mert legalább össze lehet haverkodni valakivel, össze lehet tegeződni. Tehát ez a szöveg, miközben egy naplónak nincs hangsúlya, ez felveti azokat a kérdéseket, hogy vajon mi járhatott Márki fejében, amikor ezt leírta, és ezt így rögzítette, hogy ott volt mögötte a cinikus mosoly, vagy nem volt ott mögötte a cinikus mosoly, miközben egy tragédiáról beszélünk, és hát a 19. század közállapotairól is sokat elárul ez a picinke idézet.
Hát ez egy nagyon klassz volt megint. Igen. Márki Sándorról gyakorlatilag semmit nem tudtam, úgyhogy így kicsit közelebb kerültem
de
hozzá.
De ennek így vége.
Ennek most vége, igen. Most már sokkal több minden.
A naplóit nagyon jó szívvel javaslom, mindenkinek tényleg érdemes beleolvasni. Nem feltétlenül úgy, hogy elsőjétől az utolsó betűjéig, de bárhol felütjük fogunk benne találni valamit, ami érdekes, ami magával ragad, és ami arra fog ösztönözni, hogy tovább olvasgassunk.
Legyen így.
Olvassunk, Márki Sándort hívta fel a figyelmet, Katona Csaba történész. Köszönjük, Csaba, hogy itt jártál.
Én köszönöm a figyelmet.
Szép napot.